Hálával áldunk, magasztalunk és dicsőítünk, Urunk, ezért a mai napért is köszönjük, hogy itt lehetünk és elcsöndesedhetünk este. Köszönjük, hogy nem csak azért jöttünk, mert ez van a programban, hanem mert a szívünk vonz ide, és örömmel jöttünk. Áldunk a mai nap áldásaiért, a jó időért, az igéért, az áldott beszélgetésekért, az együttlétért, a közösségért, a gyermekeink öröméért, a megtapasztalt áldásokért, a megértett üzenetekért, a délutáni programokért, a bizonyságtételért. Áldunk, Urunk, ezért a csodálatos énekekért, a zenéért. Köszönjük, hogy gyakoroltak testvéreink, és megörvendeztetnek ezzel a szép zenei kísérettel. Köszönjük, Urunk, hogy minden azért lehet itt, hogy rád figyeljünk, hogy a benned növekedjünk, hogy neked elkötelezett életet éljünk, és kérünk kegyelme szeretetedből, hadd legyen így. Ez a ma este is, amit hiszük, te készítettél, hadd munkálja ezt a mi életünkben. A te szent lelked által kérünk, szólj közöttünk, és szólíts meg minket kegyelmedből. Te látod, Urunk, hogy este van, kérünk, hogy te adj nekünk erőt és figyelmet. Ámen. Én is az Efézus beliekhez írott levélből szeretném olvasni az igét, majd nem onnan, ahonnan András tegnap, de egy kicsit előrébb. A negyedik részből szeretnék olvasni egy pár verset, a 17. verstől kezdődően. Efézus 4.17-től. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben, eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemetnek, nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tettünk egy gyönyörűséges fogadalmat, amit bizonyosan még kívülről tudunk, hogy én kijelentem az Énő Isten színe előtt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, s teljes szent háromság, és bizonyosan tudjuk folytatni. És az a nagy kérdés, hogy mennyire forog ez nap mint nap a mi szívünkben, gondolatainkban. A mi csoportunkban valaki délelőtt a beszélgetésen azt mondta, hogy olyan sok mindent el tudunk mondani, és sok-sok mindent meg tudunk fogalmazni, olyan sok előadást hallgattunk hívő életünk során már, az a nagy kérdés, hogy mennyien éljük, mennyire éljük. És igaza volt, ahogy megfogalmazta, köszönöm, hogy bizony sokkal több mindent meg tudunk fogalmazni, mint amit megélünk belőle. Egyszer láttam egy keresztény karikatúrát, aki úgy fejezte ki, hogy olyan ez a keresztény, akinek van egy jó nagy feje, és kicsik a lábai, a kezei, meg minden más végtagja, mert sok minden van a fejében, de nem gyakorolja, nem éli. Nem cselekszi a keze, nem cselekszi a lába, a szíve. Szóval ez a nagy kérdés, úgy gondolom, ez a döntő kérdés ezen a héten is, hogy a fejünket töltjük, nagy fejű keresztjének vagyunk, leszünk, vagy pedig megéljük azt, amit megtanulunk, amit meghallunk. Vele szentül élek. Ezt bontjuk ki itt esténként, ezt élhetjük meg, ezt gyakorolhatjuk be, hogyha kezünkkel, lábunkkal, mindenünkkel éljük ezt. A tegnap este ugye arról volt szó, hogy ez az elkülönülésben hogyan valósul meg, tehát a szentség az elkülönülést jelenti, és a mai estén pedig elsősorban a szentségnek a tisztaság részére szeretnénk a hangsúlyt helyezni, vagyis, hogy tiszta, fedhetetlen, világos, a világtól elkülönített, a világtól más, a bűngyűlölő, fehér, ragyogó, világító életre hív bennünket az Úr. Nyilvánvaló, hogy magunktól mi nem vagyunk ilyenek, és nem is leszünk ilyenek. Hiszen mi pontosan a bűnt választottuk, pontosan elszakadtunk a szentség forrásától, pontosan, hogy az ellenkező irányba indultunk, de az a csodálatos kegyelem, ahogyan énekeltük, az az érthetetlen kegyelem, megfordíthatta a mi életünket. Csodálatos, hogyha elfogadhattuk, hogyha befogadhattuk a szívünkbe az Úr Jézus Krisztust, aki megajándékoz bennünket az ő szentségével. Hogyha valóban ő leleplezhette a mi életünket, amely romlott, és amely a bűn tönkretesz, és vágyódhattunk arra, hogy az Úr Jézus újat adjon nekünk. Itt indul el a szentség a mi életünkben. És akkor két részben is elindult ez a folyamat a mi életünkben, és egyrészt ez a tény, másrésztről ez a folyamat. Amikor új életünk lett az Úr Jézus Krisztusban, akkor tény, hogy kaptuk az ő szentségét. Tény, hogy amikor majd ott leszünk az utolsó ítéletkor, és odajárulunk az Atya színe elé, akkor az Atya az Úr Jézus Krisztus szentségén keresztül fog látni bennünket. Nem azért mehetünk be az ő országába, mert annyit változtunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus az ő szentségét nekünk ajándékozta, és ez tény, akkor, amikor az övé lettünk. De ugyanakkor van egy másik része, hogy folyamatosan, egy folyamatban járat bennünket az Úr, vagyis ő szeretné kiábrázolni bennünket, bennünk ezt a tényt. Szeretné, hogyha minél inkább az óember meghalna a mi életünkben, és az új ember minél nagyobb életre kelne. Vagy mondjam így, hogy nekünk is részünk van abban, mi is felelősek vagyunk azért, hogy ez a szentség, ami gyakorlati életünkben kiábrázolódjon, hogy valóban megerősödjön és felerősödjön bennünk az új ember, hogy minél inkább világíthassunk, hogy átformált szentségünk legyen. Mindkettő, amit így is mondanak, ugye, hogy megtapasztalt szentség, amit tényként tudunk, és az átformált szentség is ajándék. Nem magunktól van, a Szentlélek gyümölcse, a Szent Háromság Isten ajándéka, de én is felelős vagyok azért, hogy erre odaadjam, oda szánjam az én életemet. Olyan ez, mintha most azt mondanánk, hogy a kedves erdélyi testvéreink, ugye magyar állampolgárok lettek, és már akik ezt ugye kérték, és megkapták ezt a papírt. Ez tény. De aztán nekik is meg kell azt találniuk a gyakorlati életben, élniük kell, hogy mit jelent ezzel élni, milyen felelősséggel, vagy milyen új lehetőségekkel, vagy egyáltalán milyen más életet jelent ez az ő számukra. Így kezdte ezt, ugye, vagy így mondja itt Pál apostol, hogy ti azonban, többé már ti nem ugyanazok vagytok. Ez a ti jellemzőtök, ez a tény, ez az, amit tudatosítsatok magatokban. Amikor mindezen elkezdtem gondolkozni és készülni, akkor Isten azt a kérdést helyezte ezek után a szívemre, hogy amit Elizeus próféta kérdez meg, biztos jól emlékeztek rá attól az özvegy asszonytól, aki ott van az ő korában, próféta feleség volt és özvegy lett, ezt kérdezi meg tőle Elizeus, mi van a te házadban? Erre a kérdésre úgy gondolom ő is, meg mi is többféleképpen válaszolhatunk. Minden jó és szép és tökéletes, vagy mondhatjuk azt, hogy nem tökéletes minden, de akkor is jobb, mint másoké. Esetleg, amit látok, vagy sokakénál, vagy esetleg a világnál sokkal jobb. Vagy mondhatjuk azt is, amit ez az özvegyasszony válaszolt, hogy Uram, nagy szükség van, hogy te gyere, hogy újuljon az én életem, mert igazán ott az az üres korsó, szinte már üres korsó olaj. Alig van valami. És amikor ezt felismeri ez az asszony, hogy alig van, de azt az alig vant odahozza az Úrhoz, akkor ő pedig hatalmas csodát tesz velem. Mi van a te házadban? Minden szép és tökéletes. Ez olyan kísértése a mi hívő életünknek, hogy ezt láttassuk. Mert hát milyennek is kell lenni egy hívő embernek, hogyha nem tökéletesnek, és nem jónak, és nem minden szépséget sugárzónak. És milyen sokszor csak esetleg mutatom ezt, és mi van valójában ott. Vagy mentegetem magam, méregetem magam, és aztán a méregetésből csak az jön ki, hogy kimentem magam. Vagy valósággal szembesülök azzal, hogy nap mint nap szükségem van arra, hogy az Úr vigyen előre a szentségben. Nap mint nap szükségem van arra, hogy megmosson engem. Nap mint nap nem feküdhetek le anélkül, hogy le ne tegyek dolgokat, amit hagyok, hogy Isten megmutasson az én szívemben, lelkemben. A nyáron olvastam egy lelkipásztornak az élet történetét, Tariska Zoltán, ajánlom szeretettel. Még nem olvastam ki, de most nagyon örömmel olvasom, és ő írja le az édesapjáról, hogy ő is lelkipásztor volt, és amikor a városukban az 56-os forradalom volt, akkor megjelentek már az orosz tankok a városukban, de nem lőttek még, csak egyszerűen megjelentek, ott megálltak, és ott voltak, és a forradalomhoz csatlakozott nép, akik közül sokan a gyülekezethez tartoztak, bementek a parókiára, és azt mondták a lelkésznek, hogy jöjjön, és szóljon a kint lévő tömeghez. És kiment az édesapja lelkészként, és ott imádkozott nyilvánvalóan, hogy most mit is szóljon, és aztán fölállt, és hirdette az evangéliumot. És azt mondta el, hogy nem ettől, nem ezektől a tankoktól kell igazán megriadnotok. Nem ezektől a tankoktól kell igazán félnetek, hanem attól kell félnünk, ami ott van a szívünkben. Az a veszedelem, az a pusztító, az a nehézség, vagy az a mérgező, ami ott van a szívünkben. És ha most mindenki retteg is attól, hogy itt mi fog történni, és ha itt le is nyugszik bármikor, bármikor, bármi, akkor is a mi szívünkben mindig dúl ez a harc. És ebből csak az Úr Jézus tud megszabadítani, és erre a szabadulásra van nap mint nap szükségünk. Külön érdekessége a történetnek, hogy ezért ő másfél év szobafogságot kapott, nem mehetett ki utána a lakásából, pedig semmi más nem mondott, ezt mondta el bővebben evangéliumként ott a tankok mellett. Egy másik könyvélményemet is hogy hozzam ide, amit szeretettel ajánlok, az Eltökélt szívű nők, és ugyanígy megjelent ez férfi változatba is, a Tűzálló házasság folytatása. Ebben írja az egyik fejezetbe, hogy egy női csendes napon, vagy egy női összejövetelen, igazán hagyták a nők, és bizonyosan férfiaknak is volt ilyen, hogy úgy Isten leleplezze, hogy mi van a házukban, hogy mi van a szívükben. És azok a nők ott a gyülekezetben, akik úgy annyira sok-sok szépet és olyan tökéleteset láttattak, mutattak, egyszer csak így írja a könyv, hogy kiderült, hogy életükben sok engedmény van. Ezeket zárt ajtók mögött, a kuckónk, nappalink csöndjében tesszük, ahova vacsora után beköltözik a lustaság, az engedetlenség, és hajnalig ott is marad. És akkor engedték magukat reflektorfénybe világítani, bevallották, hogy milyen tévéműsorokat néznek, amely a csábításról, a paráznaságról szól, hogy milyen regényeket olvasnak hasonló témában, hogy milyen magazinokat, hogy milyen zenéket hallgatnak. Egy asszony rádöbbent arra, hogy régi szerelmével fenntartja csak a beszélgető kapcsolatot, de hogy ez mennyire bombázza, csak egyszerűen a gondolataiban elindulva már a házasságukat. Vagy egy másik bevallotta, hogy a szekrénybe tart egy üveg bort, vagy több üveggel is, amit titokba kinyit és felhajt belőle. Szóval olyan döbbenetes volt, ahogy ezt így leírták, hogy a kuckónk nappalink csöndjében tesszük, ahova vacsora után beköltözik a lustaság, az engedetlenség, és hajnalig ott is marad. Mi mindent rejteget a szívünk? Kérdezi ugye Isten igéje sok-sok helyen. Rejtegeti, ugyanígy, ahogy annak az asszonynak a szekrénye, azokat a borokat, rejtegeti az aggodalmaimat, rejtegeti a mérgességemet, a haragomat, a kritizálásomat, a megsértődéseimet, a gyűlöletemet valakikkel szemben. Ugyanebben a könyvben olvastam ezt az amerikai statisztikát, ami újból úgy megdöbbentett engem, persze bizonyosan ilyeneket ti is többet olvastatok, hogy egy átlag amerikai napi 5 órát tölt el a tévé és a számítógép előtt, amit valaki kiszámolt, és ez azt jelenti, hogy 2 hónapot, egy évből 2 hónapot néznek, vagy töltenek a képernyő előtt, ami 24 órás ott töltést jelent. Tehát egy évből 2 hónapot, 24 órát értve, azt a 2 hónapot ott töltik. Mennyi jut akkor a családra? És mennyi jut a házasságra? És mennyi jut az Isten igéjére? És hogyha én ezekkel egy évből 2 hónapot, teljes egészében hagyom fertőzni, vagy beszennyezni az én lelkemet, vagy kikéhez képest leveheti az időarányokat, akkor vajon melyik részt erősítem az én lelkemben? Az óembert, vagy az új embert erősítem bennem? És ha itt az Efézus levelet tovább olvassuk, szeretettel ajánlom, akár lefekvés előtt, vagy talán nem olyan régen olvastuk bibliaolvasó kalauzunk szerint is, csak ez az egy fejezet, az Efézus 4-ből olvastam ugye ezt a pár verset, csak ez az egy fejezet, a 4 tovább ezeket a dolgokat sorolja. Elvetni a hazugságot, a haragot, a lopást, a lustaságot, durva beszédet, rágalmazást, gyalázást, keserűséget, indulatot, haragot, kiabálást, istenkáromlást, paráznaságot, tisztátalanságot, nyerészkedést, kétértelműséget, szemérmetlen beszédet, engedetlenséget, önzést, önszeretetet. Ehelyett igazat beszélni, megbocsátani, szorgalmas munkával élni, biztató, bátorító beszédet mondani, jóságosan, irgalmasan lenni egymáshoz, úgy szeretni egymást, mint Krisztus, aki feltétel nélkül életét adta értünk, jóság, egyenesség töltsön be, és dicséret, hálaadás lelkülete. És ez csak a Efézusi levél 4. részének a felsorolása, még hány tükröt állít az egész igében számunkra Isten. Ami igazán szívemre helyeződött, ahogy mindezeket átgondoltam, hogy itt már sokkal nagyobb tét van, amikor mi házasok vagyunk és családban élünk, a szentségünkkel kapcsolatban. Hiszen amíg én egyedül vagyok, addig azt, hogy én engedek-e az Úrnak, vagy nem engedek, az kit érint? Engem érint. Én fogom hordozni a következményemet, és az én életemre van hatással. De amikor már házas vagyok, az, amiben én nem engedem be az Urat, amit nem adok oda, amiben nem szánom oda magamat, az már hatással van az én férjemre, a feleségre és a gyermekekre. Az már nem magánügy továbbá. Mint ahogy most döbbenetesen olvassuk, hogy a Mózes 4. könyvét például, ahol ugye a család egyik tagja elkövet valami engedetlenséget, és a büntetés az egész családot érinti. Pedig hol voltak ott a gyerekek, amikor azt elhatározta a családfő? De mégis a büntetés az egész családot érinti. Micsoda lehetőség az, hogy ketten vagyunk a szentség témáját tekintve. Hogy amikor bennem fölmerül valami gondolat, hogy ezt vagy azt csináljuk, ide-oda menjünk, így vagy úgy gondolkozom, micsoda lehetőség, hogy én ezt megoszthatom a párommal. És együtt mérlegre tehetjük az Isten igéje fényében. Emlékszünk ugye a apostolok cselekedetéből Anániás és Szafíra történetére, akik együtt ennek az ellenkezőjét hozták, pedig gyülekezetbe járó emberek voltak, döntést hoztak arra együtt, hogy hogyan tudják becsapni a gyülekezetet. Micsoda lehetőség, hogy amikor elmondom, hogy én ezt gondolom, ebbe járok, akkor a párom azt mondhatja, hogy szerinted az Úr szerint jó? Szerintem nem. És mennyire jó, ha akkor azt tudom mondani, hogy de jó, hogy figyelmeztettél, de jó, hogy általad szólt Isten, és nem összeveszek vele, és nem azt mondom, hogy elkezdek vitatkozni. Micsoda lehetőség, hogy ott vagyunk egymás számára, és amikor én besötétedek, és én nem látok, akkor a másik mindig ott van, és tud az Úr előtt lenni, értem is. Nem magánügy, ilyen értelemben. Az én szentségem, az én személyes szentségem sem. Vagy hogyan döntünk a mi gyermekeink tekintetében? Mit engedünk meg nekik? Hova engedjük őket? Mibe engedjük bele őket? Ez sem egyszerűen csak arról szól, hogy ez a világ már ilyen, és ezt csinálják az osztálytársak is. Ez a mi felelősségünk szülőként, mindaddig bizonyosan, amíg velünk élnek, hogy a szentségbe vigyük őket előre, hogy ebben mi is példák legyünk, és hogy figyelmeztessük, és imádságban mellettük legyünk, és amit csak lehet, ebben példával és szavakkal elmondjunk nekik. Olyan csodálatos, ahogy itt az Efézusi levelet olvassuk tovább, akkor azt mondja egyszerűen el az Úr, hogy mi a világosság gyermekei vagyunk, és ne a sötétség cselekedeteit cselekedjük. Vagyis olyan egyszerűen meg lehet mérni, hogy vajon mi az, ami az Úr előtt tiszta vagy tisztátalan, minden cselekedet, amit én szívesen vinnék a világosság elé, bárkinek megmutatni, amit nem rejtenék el, az bizonyosan a világosság cselekedete. És minden, amit elrejtenék, titkolnék, az pedig pont olyan, amitől szabadítani akar az Úr, mert valójában mérgezi a mi életünket. Az ige itt egy nagyon fontos dolgot mond, amiről még szeretnék beszélni. Azt mondja, hogy minden a gondolkodásunkon fordul meg, vagy múlik. Azt mondja, hogy akik a bűnben járnak, a bűnben maradtak, azoknak is a gondolkodásuk rossz. Ott kezdődött az ő rossz gondolkodásuk, hogy nem akartak az Istenre hallgatni, nem akartak rá figyelni, majd a magunk gondolatai szerint élünk, és aztán egyre mélyebben elfordultak az Istentől, egyre mélyebbre mentek a bűnökbe, és egyre mélyebben mentek a halál állapotába. A hiába való gondolkozásmódukkal kezdődött, és sötétség borult rájuk. És aztán ennek következménye lett a halál, az ítélet, a gátlástalanság, a tompaság és a gonoszság. És ugyanígy a mi gondolkozásunk a nagy kérdés. És azt mondja itt ez a felolvasott ige, hogy újuljatok meg a ti értelmetekben, a ti gondolkozásotokban. És újból és újból ez a nagy kérdés, hogy mindezen, mind erről hogyan gondolkozunk. Akkor tud ez a gyakorlati életünkben is megvalósulni, hiszen lehet, hogy sok-sok mindent ezek közül föl tudunk sorolni. De a megvalósulás tekintetében hogyan gondolkozunk erről? Három rövid dolgot itt hadd mondjak még el befejezésül, hogy miben újuljunk folyamatosan a mi gondolkozásunkban. Először is azt hozta Isten elém, hogy mi motivál bennünket a szentségre. Vajon mi motivál bennünket a szentségre? Vajon az motivál engem, hogy ne derüljenek ki a dolgok, amit csinálok? Hogy ne mondjanak rám rosszat a többiek? Hogy jó kereszténynek tűnjek? Hogy megmeneküljek a büntetéstől? Hogy megmeneküljek a pokoltól? Úgy gondolom, ezeket többnyire mindenki kívánja. Hogyha egy olyan embert nézünk, aki például el akarja kerülni a börtönt, vagy valamilyen büntetést, őneki is ugyanez a célja. Hogy megmeneküljön a letartóztatástól, a börtöntől, a szégyentől, a lelepleződéstől. Aki szenté akar lenni, annak más kell, hogy legyen a motivációja. Másként kell gondolkozzunk ahhoz, hogy igazán ez megvalósulhasson az életünkben. Isten igéje sokszor beszél erről, hogy meg kell utálnunk a bűnt, és vágyni a tisztaságra. Mert mi mindannyian a bűn szeretetében vagyunk, és a bűn szeretetéből kell megmenekülnünk. Mert mi emberek hajlamosak vagyunk a bűnben örömünket lelni. És így mondja az ige is, hogy a bűnben ideig, óráig való gyönyörűség van. És ez a gyönyörűség aztán egyre jobban behálóz bennünket, egyre jobban fogva tart. Végül rabszolgájává tesz, és aztán tönkretesz, és halált nemz. De amikor eljutok oda, hogy vágyok valóban a tisztaságra, amikor eljutok oda, hogy gyűlölöm azt, ami engem tönkre akar tenni. Gyűlölöm azt, hogy piszkos vagyok. Gyűlölöm azt, hogy piszkos ruhát hordok magamon. Akkor kezdődik el valóban az, hogy Isten végezheti a szent munkát bennünk. Mint ahogy itt is az van ebben az igében, amit olvastam, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert. Mint ahogy most este levesztjük majd azt az izzadt ruhát, ami rajtunk van, és reggel fölvesszük az újat. Öltözzük fel a tisztát, az újat. És olyan jók ezek az ellentét párok, amik itt használatosak, azt mondja, régi, romlott, megkorcsosodott. Az összeomlás, a pusztulás felé vívő, azonban az új az igazságban, a szentségben teremtetett, szemben áll tehát a romlás, az áldás, a családság és a gonoszság, az igazság és a szentségtelenség. Amikor egy iszákos ember eljut oda, hogy undorodik az ő hányásától, amikor egy parázna eljut oda, hogy őszintén undorodik az ő vágyaitól, amikor egy hazug ember minden áron vágyik a tisztaságra, akkor már az egy félgyógyulás. Akkor elindul a szentség felé vezető úton, már nem dédelgeti, nem becézgeti és nem szeretgeti mindazt, ami tönkre teszi őt. Valaki így fogalmazta, hogy ez az első lépés, már félig eldőlt, akkor a csata. Aztán a második a gondolkozásban, a megújult gondolkozásban az, hogy hogyan is akarom én megvalósítani ezt a szentséget. Vajon a magam elhatározásából? A magam teljesítményéből? Na most már akkor ilyen leszek? Amikor sokszor elhangzik ez így is, hogy légy ilyen, légy irgalmas, légy szeretetteljes, légy stb. És erre egy lelkipásztor így fogalmazta, hogy ezek halott legyek. Annyira tetszett, ahogy így kifejezte, ezek halott legyek. Mert hát nem megy ez magamból, de hát mégis sokszor azt gondolom, hogy én elhatározom. Olyan jól látszik, hogy ez a különbség, amikor Péter és az összes tanítvány pünkösd előtt és pünkösd után. Pünkösd előtt, ahogy az Úr Jézus megmondja nekik, hogy ma este, ugye az elárulás estéjén, ma este elbuktok, ma este mindannyian megbotránkoztok, ma este nehéz este lesz, és akkor az összes tanítvány, mondja ott az ige, csak Pétert szoktuk kiemelni, de mindegyik, elkezd fogadkozni, hogy én nem, én megvalósítom, nekem sikerül, és biztos nem, és én meg nem tagadlak, és életemet adom érted. És aztán eljön pünkösd, és betöltekeznek szent lélekkel, és ugyanazok a tanítványok valóban másként tudnak járni, és másként tudnak élni. Magamból akarom megvalósítani, vagy pedig kegyelemből, Isten szent lelke által. Hogyha magamból, akkor a magam teljesítményére építem a hívő életet. Isten törvényei sokszor külső parancsok, amire belülről nem érzünk késztetést. A törvények inkább a bűn elkövetésére csábítanak. Próbálunk engedelmeskedni, de csak a félelem és az esetleges büntetés miatt. Teljesítünk, hogy Isten elfogadjon, de nem érezzük úgy, hogy igazán elfogadna. Ha pedig új életben, a lélek által, kegyelemből, az új erejéből érünk, akkor Isten a szívünkbe írja a törvényeit. A lélek indítja a szívünket, vágyat ébreszt az engedelmességre. Képessé tesz Isten törvényében járni. Gyönyörködtet és hálából engedelmes életet ad. Mint ahogy a 119. Zsoltár egészen mondja, ugye az egész, ennek a magasztalása és dicsérete, de például egyik verse, mennyire szeretem a törvényedet, Uram. Ez az új ember megfogalmazása, a lélek szerint járó ember. Vajon Istent óriásinak látom, aki teljesíthetetlen törvényeket állít elém? A törvények kárhoztatnak, vagy pedig kívánatosak?
magamból, vagy a lélekből járom a hívő életemet. És aztán végül a harmadik, a megújult gondolkodásban, hogy hinni abban, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, nagyobb, minden bennünket fogvatartó, megkötöző, lehúzó bűnnél. Hinni az ő erejében, hinni az ő szabadításában, hinni az ő hatalmában. Hinni, hogy nincs olyan, amiből ő ki nem tudna hozni engem. Hogyan gondolkozok ennél? Hogyan gondolkozok erről? Nem elég kevesebb. Nem elég abban hinni, hogy imádkozom, nem elég abban hinni, hogy templomba jövök, nem elég abban hinni, hogy teszek valami jót, csak is az Úr Jézus Krisztus erejében. Hinni és hozzájönni. Hinni és megragadni azt, amit ő mond. Hinni és elhinni azt, amire ő tanít engem. Nem olyan régen újból megdöbbentett, ahogy a sorvat kezű embernek azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy nyújtsd ki a kezed. Hogy mondhat neki ilyet? Pont azt, amit lehetetlen megtegye. Arra mondja, hogy nyújtsd ki a kezed. De ez az ember azért tudta utána mégis megtenni, mert hitt Jézus Krisztus erejében, hatalmában, és erre a hitre ráállva engedett az ő szavának. Amikor ez fölerősödik és erősödik a mi szívünkben és életünkben, úgy tudunk szabadulni azokból a kötözöttségekből, amiből a magunk erejéből lehetetlen. És olyan csodálatos azt is látni és tudni, hogy az Úr Jézus Krisztus teljes szabadulást ad. Teljes szabadulást. Nem hallottunk olyat az igében, hogy a 38 éve beteg, meggyógyult, és aztán rá egy évre visszaesett. Vagy nem hallottunk olyat, hogy a parázna nő meggyógyult, és aztán 2 év múlva újból visszaesett. Teljes az Úr Jézus szabadulása. Hogyha én visszaesek újból és újból azokba a bűnökbe, akkor én engedek azoknak a csábításoknak, vagy akkor nem éltem át úgy az Úr Jézus Krisztussal való találkozás erejét, mint ahogy ő teljes szabadulást akar nekem adni. Krisztus műve teljes és maradandó, életre szóló gyógyulás, életre szóló üdvösség. Spurgeon fogalmazza az egyik prédikációjában így, hogy csüngjünk az Úr Jézuson, mint ruha a fogason. Mert ő megment. Ő megment nem csak a pokoltól, hanem a bűn szeretetétől. És akkor szeretni fogod az Urat, aki megbocsátott, és új erőt kapsz, amely elegendő ahhoz, hogy elég erős legyél, hogy letörd a rossz szokások bilincseit. Tiszta, szent életre jutsz. Ha a fiú megszabadít, akkor valóban szabad vagy. És azonnal szabad leszel, amikor teljesen bízol benne. Imádkozzunk! Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk, drága Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél el erről a világra, hogy nekünk szabad életet adjál. Aki nem nézted el azt, hogy mi bűnben vagyunk, a bűnben tönkre megyünk, és a bűn a halálunkat és a poklot eredményezi, hanem életedet adtad, hogy kimentsél bennünket. Magasztalunk, hogy lemondtál a te dicsőségedről, hogy vállaltad a szolgaságot, hogy bennünket fölemelj. Áldunk és dicsőítünk, Urunk, hogy nincs semmi, amely nagyobb lenne a te erődnél és hatalmadnál. Nincs semmi, ami lehúzhatna bennünket, amely tönkre tehetne, amelynek a szolgaságába kellene lennünk és maradnunk. És köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztet bennünket, hogy mindez nem csak rólunk szól, nem csak magánügy, hanem az egész családunk ügye. Az én személyes ügyem, a családomat érinti. Dicsőítünk téged, drága Úr Jézus Krisztus, aki elkészítetted az áldott, tiszta, neked szánt életet, és hogy benned ez kész. Áldunk, drága Szentlélek Isten, aki ma is személyesen akarsz velünk beszélni. Te tudod, hogy miről, te tudod, hogy mit akarsz elvégezni bennünk ezen a héten. Könyörülj rajtunk, hogy ne menjünk el úgy, hogy minden rendben. Könyörülj, hogy ne csak a külső ruhánkat akarjuk levetni és megtisztítani, hanem igazán a bensőnket. És ne csak ezen a héten, hanem nap mint nap folyamatosan, minden úrvacsoraosztásnál. Áldunk és magasztalunk, drága Szentlélek Isten, aki személyesen ismersz bennünket, és személyesen foglalkozol velünk.